Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket mai Isten tiszteletünkön. Most nem a vasárnap igéjével, hanem a holnapi reformációi ünnep igéjével, hiszen mivel külön Isten tiszteletet nem tartunk, de nagyon közel van a mai vasárnap reformáció ünnepéhez, ezért fontos, hogy azt az igét is szem előtt tartsuk, amit erre a napra kaptunk. 1 Korintus 3:11-ből más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. A legfontosabb üzenete az Isten igéjének az, hogy egy ház akkor marad erős, és akkor jelent menedéket az emberek számára, hogyha biztos alapra van építve. Hogyha a mi hitünk, a mi kereszténységünk bizonytalan alapokon áll, akkor ha valami történik, ami megrendít bennünket, akkor nagyon könnyen összeomolhatunk. De hogyha biztos alapra épült, hogyha Jézus Krisztuson áll, és rajta tájékozódunk, és ő az, aki nekünk iránymutatást ad mindenféle területén az életünknek, a hitélettel kapcsolatban is, és a mindennapi élettel kapcsolatban is, akkor egészen biztos, hogy megmarad a mi életünk. Nem csak itt most ebben a földi életben, hanem az örök életre tekintettel is. Nagyon nagy bátorítás az, hogy Isten igéje ebben erősít meg minket, a biztos alapban, akit nem nekünk kell magunkhoz oda rendelni, hanem ez meglévő alap, vettetett ez az alap, a másik fordítás ezt így mondja, Jézus Krisztust az Úr adta oda értünk, ez készen van számunkra, és milyen fantasztikus az, hogy ez jelentheti valóban mindennek az alapját az életünkben. Tehát 1 Korintus 3:11 az, amit most a szívünkre helyezhet Isten, más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az ő nevében kezdjük el ezt a mai istentiszteletünket. Az Eke énekeskönyvből fogunk énekelni a mai istentiszteleten a 237-es számú ének a kezdő énekünk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mindenben igaz a te ítéleted, Istenünk, mert vétkeztünk ellened. Dicsőítsd meg mégis a te nevedet, és irgalmad szerint cselekedjél velünk. Vezess engem parancsolataid útján, mert abban lelem kedvemet. Hajlíts szívemet a te bizonyságaidhoz, igazságoddal eleveníts meg engem. Most a liturgiában a 31-es éneket énekeljük. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltóm drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Kérünk téged, Istenünk, segítsd meg egyházadat a kísértések között, hogy tiszta szívvel ragaszkodjunk hozzád, az egyedül igaz és örök Istenhez, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és megírva találjuk Máté evangéliumának 22. fejezetében, az első 14 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumának 22. fejezetéből, az első verstől olvasom. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre! De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve, így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretném megkérdezni, hogy valaki a testvérek közül készült-e személyes bizonyságtétellel, amit szeretne megosztani a gyülekezettel. Ha nem, akkor készüljünk az ige hirdetésre a 453-as számú énekkel. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául kijelöltek, és amit megírva találunk Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írott második levelében, a második fejezetben, a 14-től a 17. versig a következőképpen. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az az ige, amit kaptunk mára ige hirdetési alapigeként a tesszalonikai gyülekezetnek íródott. Nem olyan régen, néhány héttel ezelőtt az útmutatóban is volt egy olyan ige, de az nem a második tesszalonikai levélből, hanem az első levélből, és annak kapcsán azokkal, akik a csütörtöki bibliaórán ott voltak, már beszélgettünk arról, hogy mi is volt ez a tesszalonikai gyülekezetbeli helyzet, amire válaszul Pál apostol írja a leveleit. De mivel a jelenlévők közül nem mindenki volt ott ezen az alkalmon, amikor erről beszélgettünk, ezért úgy érzem, hogy nagyon fontos innen kezdeni a mostani prédikációt, hogy lássuk azt, hogy miről van szó abban a gyülekezeti helyzetben, milyen gondolatok foglalkoztatják a gyülekezetet, hogy aztán értsük azt, hogy miért írja Pál apostol azokat a mondatokat, amik most is elhangoztak itt. A kijelölt alapigébe, illetve már az előtte levő versben, hiszen az is hozzátartozik ehhez a szakaszhoz. Tudjuk azt az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 17. fejezetből, hogy Pál apostol a második missziói útján járt Tesszalonikában. És akkor, amikor megérkezett, akkor szokásához híven először azt nézte meg, hogy vannak-e zsidók a városban, hiszen ha vannak, akkor először a zsinagógába ment, Isten választott népéhez, és ott, mivel ő tanult zsidó ember volt, egy farizeus, akkor lehetőséget kapott arra, hogy kiálljon a gyülekezet elé és szóljon, egy tanítást mondjon. És akkor ő ezeket az alkalmakat mindig arra használta ki, hogy az ószövetségi tudása alapján, de a Krisztussal való személyes találkozásából fakadóan Krisztussal tegyen bizonyságot. És ott is ez történt. Három egymást követő szombaton is bement a zsinagógába, és arról beszélt a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a megváltó, az, akit annyira várnak, hiszen az Isten megígérte, és évszázadokon keresztül megerősítette az ő prófétái által, hogy el fogja küldeni a messiást, a szabadítót, azt a szemét Isten valóban elküldte, a názáreti Jézus személyében, aki ott a Golgotai kereszten életét adta, mint egy bűnöző, de valójában nem a saját bűnei miatt, hanem az emberek bűne miatt. És aki hisz ő benne, az bűnbocsánatot nyer, és az örök életet kap. És amikor erről beszélt, akkor egy idő után kizavarták onnan a zsinagógából. Ez sokszor előfordult vele, és ott is konfliktusba keveredett. Nem beszélhetett már többé a zsidóknak, azért, mert voltak olyanok abból a közösségből, akik hitre jutottak, megtértek, De nem csak közülük, onnan csak néhányan voltak, de azt látták az ott élő izraeliek, hogy a pogányok közül nagyon sokan csatlakoznak ehhez a tanításhoz, illetve ehhez a Krisztushoz, amit Pál hirdet, akit Pál hirdet. Istenfélő görögök, előkelő asszonyok, azt írja az apostolok cselekedeteiről írott könyv, hogy sokan ebből a két csoportból csatlakoztak a gyülekezethez. És Pál apostol tanította őket, hirdette nekik az igét, olyan tanításokat mondott el nekik, amik segítettek abban, hogy az a Krisztus, akit ők megismertek, az valóban életük urává tudjon válni, hogy megalapozódjon az a hit, amire nekik az üdvösségük szempontjából szükségük van. És aztán itt jött el egy nagyon nehéz helyzet, ugyanis föllázították Pál ellen azok a bizonyos zsidók, az ott élőket. Csőcselékből, csavargókból fogadtak embereket, és mivel Pált éppen akkor nem találták meg, akkor azt az embert, egy Jázon nevű embert, aki befogadta őt és a gyülekezetet a házába, azt az embert és a testvére közül néhányat oda citáltak a népgyűlés elé, és egy óriási nagy zavargás tört ki a városban. Olyannyira, hogy a testvérek, a gyülekezet tagjai azt tanácsolták Pálnak, hogy menjen el a városból, hogy csillapodjanak az indulatok. És akkor ő elment a következő városba, Béreába. És ott is hirdette a Krisztust, és ott is tértek meg az emberek. A zsidók közül is tértek meg az emberek. De amikor ennek a híre eljutott Tesszalonikába, akkor azok a zsidók, akik a cirkuszt csinálták Tesszalonikába, képesek voltak átmenni Béreába, hogy ott is lázítsanak Pál apostol ellen. És ott is azt kérték tőle a testvérek, a gyülekezet tagjai, hogy menjen tovább. És akkor tovább ment, és aztán elment Athénba. És aztán onnan ment Korintusba. És ott volt a szívében Pál apostolnak, hogy de mi lesz a gyülekezettel? Olyan hirtelen kellett eljönni. Vajon föl vannak vértezve ezek a testvérek arra, hogy megálljanak a támadások közepette? Vajon tényleg, ha én eljövök onnan, ők tényleg meg tudnak maradni a Krisztusban? Vajon az az alap, amit kaptak, az valóban erős alap, tényleg a Krisztusba áll az életük háza, azon az alapon áll? Vagy ki fog derülni egy idő után, hogy összeomlik minden, mert egy emberi tényező, egy fontos személy, aki nekik sokat jelentett, kiesett abból a gyülekezetből. Mi lesz a gyülekezettel? Ott dobogott ez a kérdés Pál apostol szívében. És útközben visszaküldte, már Athén előtt megkérte a munkatársait, Szilászt és Timóteust, hogy ne jöjjenek vele tovább, majd ő megy tovább egyedül. Menjenek vissza, és nézzék meg, hogy mi van a gyülekezettel. És közben ő prédikált Athénben, utána elkezdett szolgálni Korintusban, és teltek múltak a napok, és várta, hogy mikor érkeznek meg végre a munkatársai. És amikor megérkezett Timóteus és Szilász, és beszámolt, hogy mi van a tesszalonikai gyülekezetben, akkor Pál apostolnak a szívéből feltört a hála. Mert azt hallotta, hogy a gyülekezet megmaradt Krisztusban. Hogy a gyülekezetet bármilyen támadás, megrendültség is érte, de a Krisztusban való hitét, azt semmi nem tudta elvenni. Sőt, azt is hallotta, hogy milyen kérdések foglalkoztatják a gyülekezetet, és hogy vannak olyan kérdések, amikkel foglalkoznak, amiben még szükségük van arra, hogy az apostol tanácsot adjon nekik is, útbaigazítást, mert tényleg jó lett volna, ha maradhat még, és több mindent erről hirdetheti nekik az igét. De nem baj, most, hogy jönnek a hírek és jönnek a kérdések, akkor még azokra a kérdésekre tud reagálni. És így írta meg az első tesszalonikai levelet, aminek az egyik fontos üzenete, és erről beszélgettünk pár héttel ezelőtt a csütörtöki bibliaórán, hogy az a kérdés feszítette őket, hogy mi lesz az üdvösséggel, a feltámadással. Az volt bennük, hogy hát az Úr Jézus azt ígérte, hogy hamarosan visszajön. De ahogy telik múlik az idő, akkor hívő emberek meghalnak. Hitben élt emberek meghalnak. De akkor most mi lesz? Akkor ők nem részesülnek az örök életben. Mi lesz azokkal a hitben elhunyt testvéreinkkel? És akkor Pál reagál nekik. Érdemes elolvasni az első tesszalonikai levélből ezt a fejezetet. A negyedik fejezetben van erről szó. Amikor azt mondja Pál, hogy nem szeretném, hogy az elhunytak felől ne legyetek bizonyosságban, hogy tudatlanok legyetek, és azt gondoljátok, úgy éljetek, mint akiknek nincsen reménységük. Tudjuk azt, hogy amikor eljön a Krisztus, amikor eljön az időknek a vége, Krisztus megjelenik, akkor ő előhozza az elhunytakat, feltámadnak az elhunytak, és akik pedig itt vagyunk, mi, akik itt vagyunk, mi meg elragadtatunk, nem fogjuk megelőzni azokat, senki nem előz meg senkit, hanem mindenkinek, aki hitben járt, a Krisztus visszajövetelekor helye van az Isten országában. És aztán elküldi ezt a levelet Pál apostol, és utána eltelik egy kis idő, és újra érkeznek hírek ebből a gyülekezetből. És nagyon megdöbbentő, hogy olyan dolgokat hall Pál apostol, amik megdöbbentik őt, hogy ezek nem állnak meg az evangélium mérlegén. Ott a gyülekezetben valakik, még rá hivatkozva, Pál apostolra hivatkozva is, tanítanak olyat a Krisztusról, az üdvösségről, a feltámadásról, ami egész egyszerűen nem igaz, ami tévtanítás. És éppen ezért az egyik dolog, amiről beszélnek, ezt is el lehet olvasni, ez a második tesszalonikai levél második fejezetében fejti ki ezt bővebben Pál apostol, hogy például az, hogy azt mondják egyesek, hogy már most itt van az Úr napja. És azt mondja Pál, hogy még nincs itt. Még nincs itt. Az Úr arról beszélt, hogy az utolsó időkben nehéz idők jönnek, hogy jön a törvénytipró, hogy a hívőket is a gonosz megpróbálja eltávolítani a Krisztus közeléből. A nagy megpróbáltatás ideje jön a hívőkre. És mi most még ebben az időben élünk, és mivel a nagy megpróbáltatás idejét éljük, ezért különösen is fontos, hogy a Krisztusra tekintettel éljük meg azokat a támadásokat, amik a hívő embereket és a gyülekezeteket ma érhetik. Miért írja Pál ezt a második levelet? Mert félti a gyülekezetet. Félti a gyülekezetet, hogyha a legfontosabb kérdésben nem látnak tisztán, akkor bajba kerülhetnek. És mi ez a legfontosabb kérdés? Az, ami az üdvösséggel kapcsolatos. És drága testvérek, én azt gondolom most ezen a mai vasárnapon, amikor ez az ige hangzik el templomainkban, és olyan sokan evangélikus gyülekezetekben erről az igéről hallanak igehirdetést, akkor az egyik legfontosabb üzenete ennek az igének az, hogy ahogyan a tesszalonikai gyülekezet számára a legfontosabb kérdés az üdvösség volt, vajon a mai gyülekezetek és a mai hívő emberek számára is az üdvössége a legfontosabb kérdés? Vagy pedig vannak ennél fontosabb kérdések? Vagy vannak olyan témák, amelyekre azt mondják hívő emberek, vagy magukat kereszténynek mondó emberek, hogy azzal sokkal fontosabb ma az egyházban foglalkozni? Testvérek, én azt gondolom, hogy ez az első üzenete ennek az igének, hogy legyen az üdvösség kérdése a legfontosabb kérdés a mi számunkra. Tesszalonikában ez foglalkoztatta a hívőket. Vajon ma az egyházban milyen témákkal foglalkozunk? Vajon miről beszélgetnek a hívek, amikor összetalálkoznak egymással, gyülekezeti alkalmakon is, és egyéb találkozási pontokon? Vajon ott van-e a mai hívő ember szívébe, a mai élő hívő ember szívébe, hogy Uram, én szeretnék tisztán látni ebben a legfontosabb kérdésben, az üdvösség dolgában. És testvérek, ez nem azt jelenti, hogy semmi másról nem lehet beszélni. Dehogy is. De tragédia az, hogyha úgynevezett keresztény közösségekben mindenről szó van, csak éppen bűnről, ítéletről, feltámadásról, örök életről nincs. Vagy csak olyan egy-egy mondatként, úgymond kipipálandó, kötelező gyakorlatként. Tragédia, ha ilyen, megtörténhet. És tragédia az is, hogyha Isten csak azért kell egy hívő embernek, hogy megáldja azt, amit éppen csinál. Vagy hogyha Krisztus csak azért emlegeti valaki, hogy a krisztusi szeretetet lehessen mondani, és ezzel lehessen igazolni azt, hogy mindenre bólogatni kell, és mindent el kell fogadni, mert a krisztusi szeretetben minden belefér. Tragédia az, hogyha az Isten és ha az Úr Jézus ilyen eszközzé silányul úgynevezett hívő emberek életében, és pont a lényegről, a bűnről, az ítéletről, a feltámadásról és az üdvösségről nem esik szó, vagy nagyon kevés szó esik. És akkor picit a mai korunkra, ha gondolunk, milyen veszélyek fenyegetik ma az embereket? A templomba járó emberek is milyen közegben élnek? Mi az, amit tapasztalunk magunk körül? Mi az, amiben résen kell lennünk? Hát például az egyik, hogy viccet csinálunk a halálból. Tragikus. Az, amikor egy iskolában a kötelező iskolai programok között Halloween buli van, mert bulizunk a halálból gúnytűzve, az tragédia. És úgy, hogy a gyerekek nem tudhatják meg, hogy meghalt a nagymama meg a nagypapa, mert hát szegény ezzel nem tudna mit kezdeni. Bulizni elküldjük ki, maszkírozva mindenféle szörnyűségnek. Az nem ijeszti meg a gyereket? De az igen, hogyha el kell engedni egy nagymamát vagy nagypapát. Vagy nem viszik el a gyereket a temetésre. A szívem szakad meg, amikor gyerekeket kizárnak egy temetésről. Legalább akkor, ha a családban nem, de legalább akkor hallana igét az a gyerek. Igen, félelmetes az, hogy elveszítették azt a családtagot. De ott hangoznak olyan mondatok, amiben lehet, hogy az a gyerek évekkel később bele tudna kapaszkodni, és az a mondat indítana el az Isten felé. De nem, abból kizárjuk, de az iskolai Halloween buliba elküldjük. Óriási veszély, aminek ki van téve a mai generáció, fiatalok és felnőttek egyaránt. Vagy a másik óriási veszély, elhitetjük mindenkivel, hogy a mennyországba kerül. És lelkészek is úgy prédikálnak egy temetésen, hogy tudják azt, hogy az illető nem volt hívő ember. Be sem ment a templomba. Még az, hogy valaki ott van a templomba, az még nem jelenti azt, hogy hívő ember. De még oda sem ment. Hát hitt Istenbe. Ennyit tud elmondani a család az Istenhez fűződő kapcsolatáról az elhunytnak, hogy hát hitt Istenbe, nem tagadta, hogy van Isten. És utána mi hangzik el a temetésén, ahol lelkészek szolgálnak? Hát ő most már ott van az Isten országában, ő már jó helyen van, ő neki már minden megoldódotta, nem tudom én, olyan szövegek, megígérjük az örök életet. Olyannak is. Testvérek, ez óriási veszély. A mai kornak egy óriási csapdája. Hogy ezt várják el, hát akkor ezt kell mondani. És nem, az Isten igéje nem erről beszél. Vagy, hogy az üdvösséget ki lehet érdemelni. Megint a szívem szakad meg, amikor ilyeneket hallok valakiről, aki nagy ember volt a városban, sokan ismerték, milyen nagy dolgokat tett, hogy hát, ő jó ember volt, megérdemli, hogy a mennybe kerüljön. Nem vonom kétségbe az értékeit, földi értelemben annak az embernek. És fantasztikus, ha világi értelemben építette azt a közösséget, amiben élt. De ez nem az üdvösségre a belépőt jelenti, hiszen az Isten igéje világos, hogy Jézus Krisztus érdeméért, azért, aki ő, azért juthat be az ember a mennybe, nem azért, hogy én milyen jó ember voltam, vagy mit csináltam. Mennyi ilyen veszély, amiben nap mint nap benne vagyunk, és nem csak világi emberek mondanak ilyeneket, hanem templomba járó emberek is. Akik mondjuk elmondják az apostoli hitvallást vasárnapról vasárnapra, és pont a lényegével nincsenek tisztában. Kell, hogy a tesszalonikai levélből egy kijelölt szakasz ma templomukban elhangozzon? És kell, hogy arról szóljon az ige hirdetés? Bizony kell, mert óriási szükségünk van, az életünk múlik rajta, és az Isten menteni akar bennünket. Mit mond Pál apostol? Idézem a kijelölt szakaszból. Ragaszkodjatok, ez a 15. versben van. Álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Ragaszkodjatok ahhoz, amit a beszédünkből és levelünkből tanultatok. Mit jelent ez? A beszéd, a beszédünk ez a logosz, az ige, az apostoli ige hirdetés. A levelünk pedig az epistóla, ami a Szentírásnak az iratait jelenti. Testvérek, azt mondja Pál apostol, hogy amihez nektek ragaszkodnotok kell, ha meg akartok állni szilárdan, az az apostoli ige hirdetés hallott és leírt formája. Ez a legfontosabb. A Szentírásnak az igéje. Biblia vasárnapnak hívják a mostani vasárnapot, holnap reformáció ünnepe, mind a kettő ugyanarra helyezi a hangsúlyt, hogy egyedül a Szentírásnak lehet tekintélye a hívő ember számára. És itt jön a másik üzenete és másik kérdése ennek a mai vasárnapnak, hogy nekem személy szerint vajon tekintélye az Isten igéje, a Biblia, a Szentírás, amiről szól az ige hirdetés ma is, és ami ott van a kezünkben, és amiből meríthetünk, vajon ennek az igének van-e abszolút tekintélye az én számomra? Ismerem-e, és ragaszkodom-e hozzá? És testvérek, van egy megdöbbentő. Ez nem a felolvasott igében van, hanem a fejezet legelején. A második fejezet második versében Pál apostol arról beszél, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem, és itt figyeljünk, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél. Ez döbbenetes, amiről itt Pál apostol beszél. Azt mondja, hogy ott a gyülekezetben, Tesszalonikában előállt egy olyan helyzet, hogy hivatkoznak a hirdetett és leírt igére, de úgy, hogy az valójában nem az apostoli ige hirdetés, és nem az, ami a Szentírás igéje. Csak egyesek, akik tanításokat mondanak, arra hivatkoznak. Ez valami elképesztő. Lehet Istenre hivatkozva istentelenséget mondani? Sajnos lehet. Lehet igei üzenetként saját gondolatokat hirdetni? Sajnos lehet. Pál saját maga találkozik egy ilyen példával. És ki tudja, hány ilyen példa lehetett? Hogy Pál apostolnak ezért kiáltania kell, mert félti a hívőket, ott a tesszalonikaiakat is, meg a többi hívő embert is, hogy nehogy elhiggyétek a hazugságokat. Ha valaki hivatkozik ránk, akkor vizsgáljátok meg, hogy valóban azt mondja-e, amit tőlünk személyesen hallottatok. És akkor hogy jön ez az üzenet, vagy hogy jön ebből nekünk az üzenet, hiszen mi úgy személyesen nem hallottuk Pál apostolt, mint ahogy a tesszalonikaiak hallották. Hát úgy, hogy nagyon fontos, hogy a Szentírásból, mint forrásból közvetlenül tudjunk meríteni. És hogy amit hallunk, azt oda tegyük arra a mérlegre, hogy amit a Szentírás mondott, és amit mi tudunk onnan közvetlenül, annak a mérlegén az, amit mondanak, az megáll-e vagy sem. Nagyon fontos az, hogy tiszta igét kapjunk, ami megtart a nehéz időkben, az üldöztetés, a tévtanítások, a nyomorúság idején. De akkor is, amikor küszködünk a bűneinkkel, amikor meglanyhul a hitünk, amikor nincs meg már bennünk az első szeretet az Úr Jézus iránt. Testvérek, én megkaptam már azt, amikor Isten igéjére hivatkozva tettem vagy mondtam valamit, nagyon fájdalmas volt ezt hallani, lelkészektől is, hogy az igét mindenki úgy magyarázza, ahogy akarja. Nagy baj, ha az igét mindenki úgy magyarázza, ahogy akarja. De sajnos igaz. És nagyon fontos, pont ezért nagyon fontos, hogy ne azon tájékozódjunk, aki beszél, hanem azon tájékozódjunk, ami az Isten igéje, a közvetlen forrásból. Úgy, hogy az Isten közvetlenül tudjon szólni hozzánk. És nagyon sokszor tud használni embereket, hogy erősítsen minket, de figyelnünk kell arra, hogy emberek, akiket hallgatunk, nehogy eltávolítsanak minket az élő Istentől, és attól, amit Isten az ő igéjében kijelentett számunkra. Mert akkor nem kisebb a tét, akkor az üdvösségünk kerülhet veszélybe. És még egy dolog, amire szeretném, amit kiemelnék a mai prédikációs igéből. Arról is beszél Pál apostol, hogy kiválasztott minket Isten az üdvösségre, és elhívott, hogy részesüljünk a Krisztus dicsőségében. Testvérek, nagyon fontos ez a mondat. És nagyon fontos, hogy oda tartozik ehhez a mai szakaszhoz, hogy az Isten az, akit cselekedett. Isten az, aki először lépett. Isten az, akinek a szeretete a forrása mindannak a jónak, amiben nekünk részünk lehet. És a kiválasztás és az elhívás mind a kettő nagyon fontos. Ószövetségi példát mondok. Isten népe, Izrael népe, választott nép. Ezzel is foglalkoztunk pár héttel ezelőtt, szóba került a csütörtöki bibliaórán Mózes 5. könyvéből, amikor ott vannak az ígéret földjének a határánál, és Mózes egy csomó mindent a szívükre helyez, a 10 parancsolatot is, de nagyon sok egyebet, akkor ott mond Mózes egy nagyon fontos mondatot a 7. fejezetben, hogy nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki titeket az Isten, mintha a legnagyobbak volnátok az összes nép közül, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr. Az Isten választásának. Nem csak akkor, amikor népet választott magának, és aztán kiterjesztette Jézusban ezt a szövetségét minden emberre, hanem akkor is, amikor minket kiválasztott magának, és megszólított, mert meg akar menteni, az az alapja, hogy szeret bennünket az Úr. Nem a mi kiválóságunk, nem a potenciál, ami bennünk van, a lehetőség, amiben majd használ minket az Isten, vagy mi történik majd velünk, hanem az egyetlen oka az ő választásának, hogy szeret minket az Isten. És amikor elhívást ad az Isten, aki ugye elhívta Ábrahámot, megint egy ószövetségi példa, megszólította őt, ígéretet adott neki, akkor azt mondta neki, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Elhívta a vele való közösségnek az útjára, egy ismeretlen útra, aminél Ábrahám számára csak az volt a biztos, hogy érezte azt, hogy ez az Isten, aki őt megszólította, valódi Isten, akinek engedelmeskedni kell, akinek a szavának olyan ereje van, ami vonzza az embert, és nem egyszerűen csak megtartja a mindennapokban, hanem hosszú távra ígéretet ad neki, üdvösséget ígér neki. Pál apostol, amikor ezekről ír a tesszalonikai gyülekezetben, és azt erősíti meg bennük, hogy ti ennek a kiválasztásnak és ennek az elhívásnak részesei vagytok, és nagyon vigyázzatok arra, hogy ne veszítsétek el azt, amivel az Isten megajándékozott már benneteket, akkor folyamatosan arról beszél, hogy ott van a hála a szívükben, a szívében. És én azt gondolom, hogy ez még egy nagyon fontos üzenet ennek a mai igének, hogy ott van-e a mi szívünkben a hála mindezért. Hálásak vagyunk-e az Úrnak azért, hogy ismerhetjük őt, hogy ő az ő lelke által munkálkodik a mi életünkben. Hálásak vagyunk-e azért, hogy hitet ébresztett bennünk, és hogy az ő igazságaiba betekintést engedett. Hálásak vagyunk-e a gyülekezetért, hogy testvérekkel együtt részesedünk az Isten örökké való ajándékaiban. Hálásak vagyunk-e az evangéliumért, amit hirdettek nekünk, és ami által átformálódhatott a mi életünk. És hálásak vagyunk-e azért, hogy amikor annyi minden kavarog körülöttünk, és annyi minden akar a befolyása alá vonni bennünket, akkor nekünk van kapaszkodónk, van biztos alapja az életünknek, és hogy azért állhatunk meg szilárdan, mert a mindenható Isten kegyelme és szeretete az Úr Jézus Krisztusban a miénk lett. Drága testvérek, végül hadd adjak házi feladatot mindnyájunknak. Az első tesszalonikai levél, 4. és 5. verse, illetve itt a második tesszalonikai levél, 3, nem verse, fejezete, a második tesszalonikai levél, 3 fejezete mind-mind ezzel a témával foglalkozik. Ugye az került a szívemre így ma reggel, hogy arra bátorítom a testvéreket, hogy ez 5 fejezet, és az előttünk álló 5 napban vegyünk egy-egy fejezetet sorba, az egyéni csendességünkbe, olvassuk el, és mélyedjünk el benne, és engedjük azt, hogy az Isten tanítson bennünket. Ne emberi szavakon keresztül, hanem az ő szent igéjén keresztül, hogy megerősítsen abban, ami igazán fontos, és hogy felvértezzen minket azokkal a kísértésekkel, veszélyekkel szemben, amelyeknek a tanításait talán léptennyomon halljuk a mindennapokban is. És hogyha az Isten igéje tényleg ott lesz a kezünkben, és tényleg azon tájékozódunk, amit ő maga mond az igén keresztül, akkor biztos, hogy meg tudunk maradni, bármi történjék is körülöttünk. Legyen így, ezért imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked azt, hogy te szeretsz minket, és hogy te mindent megtettél a mi üdvösségünkre. Köszönjük neked azt, hogy az Úr Jézus eljött ebbe a világba, hogy odaadta önmagát a mi bűneinkért. És köszönjük azt, hogy nekünk élő reménységünk lehet. Köszönjük azt, hogy a bűnnek nincsen hatalma már a mi életünkben. Sokszor küszködünk a mindennapokban, de olyan jó mindig hozzád megérkezni, előtted leborulni, és nálad keresni a bűnbocsánatot és a szabadságot. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy mi túlláthatunk a mindennapok dolgain, hogy túlláthatunk, hiszen a te országodban te helyet készítesz a mi számunkra, és hogy nekünk nem azért lehet bizonyosságunk az üdvösség felől, mert hogy jók vagyunk, vagy valamit elértünk, hanem azért, mert te mindent megtettél értünk, és közel vontál magadhoz bennünket.
Urunk, így imádkozunk azokért a szeretteinkért, akik nem ismernek még téged, akik ott küszködnek a bűneikkel, a félelmeikkel, a kilátástalanságaikkal. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtuk, szólítsd meg őket, és adj nekik is élő hitet és reménységet. Így kérünk az Úr Jézus nevében, hogy hallgass meg minket. Amen. A 44-es éneket énekeljük. Megkaptuk már a levelező listán a mostani hirdetéseket is, de szeretném a testvérek figyelmét felhívni jövő heti alkalmainkra. Kedden 6 órakor női körre várjuk szeretettel az asszonytestvéreket. A 113. Zsoltár következik, azt fogjuk tanulmányozni. Csütörtökön pedig ugyanúgy 6 órai kezdettel bibliaórára is várunk szeretettel mindenkit. Most is az útmutató két kijelölt igéjével fogunk foglalkozni. Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz, ezért imaóra is lesz az istentisztelet előtt. Aki teheti, azt kérjük, hogy jöjjön hamarabb, és a kisházban 9:30-tól tudunk ima közösségben lenni. Vasárnap istentiszteletet 10 órakor tartunk, és gyerekórát is tervezünk. Reméljük, hogy a gyerekszolgálóink, akik most sajnos betegség miatt mind a 3-an kidőltek, és ezért nem lehetett gyerekfoglalkozás, jövő hétre meggyógyulnak, és jövő héten már újra lehet a gyerekek számára is egy külön alkalom. Jövő vasárnaptól kezdve, illetve novembertől kezdve szeretnénk azt a rendet is követni, hogy minden hónap első vasárnapján laikus szolgálat lesz. Szabó László testvérünk fog készülni a jövő vasárnapi istentiszteletre, hordozzuk az ő szolgálatát is imádságban, hogy olyan üzenetet kapjon Istentől, illetve megkapja azt az üzenetet Istentől, amit a gyülekezet számára el kell mondania. Köszönöm a testvéreknek, hogy ugye az energiaválság kapcsán megértőek vagyunk, ugye jobban fel kell öltöznünk, hiszen takarékoskodnunk kell, illetve a panelek alá érdemes ülni, hiszen megy a fűtés az istentisztelet alatt, de azért olyan nagy meleget nem tudunk itt a templomban produkálni, hiszen takarékoskodnunk kell. Itt a templomban is és a kisházban is próbálunk erre figyelni, de semmiképpen nem szeretnénk, hogy hideg legyen, és valakinek emiatt kelljen a gyülekezettől távol maradnia. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a biatorbágyi alkalmakat. Novemberben 7-től a női hét lesz, 14-től a férfi hét, decemberben pedig 5-től a Biblia tanulmányozó hét. Nem tudom, ezekre innen valaki készül-e menni, Miklósék, a férfi hétre. Akkor, ha valaki ahhoz szeretne csatlakozni, akkor már is van kihez csatlakozni, de úgy tudom, hogy a nyírteleki gyülekezet részből is készülnek többen ezekre a hetekre. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Csak úgy, mint az Eke ifjúsági hétvégét, erre is sokan készülnek innen, közülünk is. Isten áldjon majd meg benneteket azon a hétvégén, ami ugye Balatonszárszón lesz majd november 11-től. Jövő héten szombaton pedig egyházmegyei presbiteri csendes nap lesz Kölcsén, erre is készülünk résztvevőként, szolgálóként. Itt annyi volt az egyházmegyének a kérése, hogy a részvételi szándékot hétfőig kell jeleznünk. Azt szeretném még kérni, hogy ugye a gyülekezetben ez egy nagyon jó rend, hogy a bevezető oltári szolgálat után van lehetőség a személyes bizonyságtételre. Úgy azon gondolkodtam, hogy sokszor van az, hogy itt, amikor megkérdezem a testvéreket, akkor ugye nem jön olyan, hogy valaki szeretne kijönni, hogy ha lehetséges, akkor azt kérném, hogy előtte, ha valaki úgy érkezett meg az Isten tiszteletre, hogy szeretne valamit megosztani, hogy mit tapasztalt meg az Isten vezetéséből, vagy Isten dolgaiból, mit értett meg, és ez olyan, amit a gyülekezetet építheti, akkor Isten tisztelet előtt szóljon, és akkor úgy hívom elő, vagy ha közben, tehát hogy így külön, akkor nem fogom mondani, de ennek a helye megvan, tehát ha valakinek van ilyen bizonyságtétele, akkor bátran jöjjön előre. Egy távolabbi programot is szeretnék mondani, november 26-án, tehát advent első vasárnapját megelőző szombaton lesz a gyülekezeti csendes napunk Nyírteleken. Szeretnénk majd ezen is részt venni mindegyik gyülekezet részből, úgyhogy beírhatjuk már a naptárunkba, hogyha ha tudjuk, akkor tegyük szabaddá magunkat, és vegyünk részt ezen az alkalmon. Két hónappal ezelőtt kezdődött a Hajdúszabolcsi Egyházmegyének az egyik norvég egyházmegyével a közös ima szolgálata. Ez most ezen a vasárnapon zárul. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve nem imádkozhatunk egymásért és az egymás gyülekezeteiért, de az, hogy egy kijelölt rend szerint követjük azt, hogy ugyanazokért a gyülekezetekért hangzik az imádság az itteni, illetve vannak Norvégiából érkezettek most közöttünk, Indre Nordmörre egyházmegyével van ez a kapcsolat, tehát hogy az ottani gyülekezetekért ugyanakkor imádkozunk különböző helyeken. Most a rend szerint úgy zárul ez a sorozatunk, hogy ma a Philadelphia gyülekezetért, tehát értünk, hangoznak az imádságok, illetve norvég részről a Tingvoll gyülekezetért, valamint a kölcsei gyülekezetért, illetve a Straumsnes gyülekezetért imádkozunk. Tehát így hordozhatjuk, most így kijelölt rend szerint, de egyébként is bármikor a távolabb élő testvéreket is. Még zárásként azt hadd helyezzem mindenkinek a szívére, ha valakinek bármilyen segítségre van szüksége, ima támogatásra, vagy lelki gondozói beszélgetésre, akkor bátran jelezze, akár a lelkészeknek, akár a presbitereknek, nyugodtan éljünk ezzel, ha bajban vagyunk, akkor ne maradjunk magunkra a nehézségek idején. Azért rendelt minket az Úr egy közösségbe, egy gyülekezetbe, hogy egymás mellé tudjunk állni, amikor valaki gyengébb és nagyobb terheket hordoz. Isten áldása legyen mindazon, amit tervezünk, illetve mindazon, amit elsősorban ő tervez a mi számunkra, és adja meg azt, hogy a mi terveinkből ne valósulhasson meg az, ami nem egyezik az ő akaratával, viszont amit ő szeretne, az valóban megtörténhessen. Itt a gyülekezetben is, és az egész egyházban. Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most énekeljük a 182. Igen?
181.
Ja, 181-es számú ének első versét. Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked azt a kiváltságot, hogy megszólíthatunk téged, és mindezt úgy tehetjük azzal a bizalommal, ahogy a gyermek szalad oda a szüleihez. Köszönjük neked azt, hogy eléd hozhatjuk mindazt, ami örömteli a szívünkben, de kérhetjük a te segítségedet azokban a helyzetekben is, amelyek megterhelnek minket. Köszönjük neked, Urunk, hogy te szemmel tartod a mi életünket, és munkálkodsz azon, bármilyen helyzetben is vagyunk, hogy javunkra váljon akár a nehézség is, és hogy erősíteni akarod a veled való kapcsolatunkat. Így imádkozunk most, Urunk, hozzád azokért, akik betegek, nehéz helyzetben vannak, vagy gyászolnak. Kérünk téged, hogy te adj nekik segítséget, te adj nekik gyógyulást, vigasztalást, vagy te adj nekik erőt a nehéz helyzet elhordozásához. Imádkozunk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik valamilyen csoportban szolgálnak. Így hadd gondoljunk most a pedagógusokra és az egészségügyi dolgozókra, akik olyan sok emberrel találkoznak, és olyan sokféle helyzetben kell szeretettel fordulniuk a rájuk bízottakhoz. Kérünk, Urunk, adj nekik olyan szívet, amiben hely tudnak állni, és valóban a te akaratod szerint tudnak szolgálni. Urunk, imádkozunk a barátainkért, munkatársainkért, ismerőseinkért, családtagjainkért. Te ismered az ő helyzetüket, küzdelmeiket, örömeiket, és te tudod, hogy mi az, amire igazán szükségük van. Köszönjük, hogy amikor mi találkozunk velük nap mint nap, akkor mi is betekintést nyerhetünk életük egy-egy helyzetébe, és hogy időnként kaphatunk tőled olyan tanácsot, vezetést, amiben segíthetünk nekik. Kérünk, Urunk, add, hogy a mi életünk valóban áldássá legyen a környezetünk számára is. Urunk, imádkozunk a kicsinyekért. Köszönjük neked azt, hogy Nyírteleken működhet a Babamama Klub, hogy egyre több édesanya és kisgyermek vehet részt ezeken az alkalmakon. És köszönjük azt, hogy itt a kisvárdai gyülekezet részben is születtek az elmúlt időszakban kisbabák, és vannak, akiknek a születését most várjuk. Kérünk, Urunk, hogy te őrizd őket, és te adj nekik növekedést, fejlődést a legjobb rend szerint. És hadd gondoljunk, Urunk, Petire, Eszterre, és a kisbaba születésére, és az egész családra, hiszen most már bármikor kiírt rend szerint megérkezhet a kisgyermek. Kérünk, Urunk, hogy légy velük, áld meg őket, és add, hogy az ő életük az úgy, ahogy eddig, a te tetszésedre lehessen, és sokak épülésére itt a gyülekezetben is. Imádkozunk, Urunk, a gyermekekért, konfirmandusokért, hittanosokért. Köszönjük azt, hogy olyan sokféle lehetőséget kínálsz arra, hogy őket megszólítsuk, hogy bizonyságot tegyünk a te igédről. Köszönjük neked azt, hogy itt a gyülekezetben vannak vasárnap gyerekfoglalkozások, vannak gyermekek, akik érkeznek, és vannak szolgálók. És kérünk téged, hogy te add, hogy hadd növekedhessen ez a szolgálatunk, úgy, ahogyan az neked tetsző. Akár úgy is, hogy majd a hitoktatás terén is, ha kínálkoznak lehetőségek, akkor abba be tudjunk csatlakozni. Urunk, imádkozunk hozzád azokért, akiknek az élete most változás előtt áll. Talán azért, mert éppen költözés előtt állnak, vagy a munkahelyi helyzetük rendezésére várnak. Urunk, te tudod azt, hogy az ilyen bizonytalanság az milyen terheket jelent az ember számára, de tudod azt, hogy a változásokat miért hozod el, és hogy hogyan tudod az ő hitüket is, és mindannyiunk hitét, bizalmát benned erősíteni. Kérünk, ezt add meg számukra. Imádkozunk, Urunk, az előttünk álló szolgálatokért, az új kihívásokért, a nagy gyülekezetben is, és itt a kisvárdai gyülekezet részben is. Így imádkozunk a szolgálatokért, a lelkészi, laikus szolgálatokért egyaránt. Kérünk, Urunk, add, hogy azok a közösségek, amelyek működnek, azok hadd működhessenek továbbra is, és hadd erősödhessenek az odajárók, és azok, akik valaha ahhoz tartoztak, de esetleg most valami miatt meggyengült a kapcsolat a közösséggel. Kérünk téged, Urunk, hogy erősítsd meg őket, hogy a te akaratod szerint működhessenek tovább a női kör, a bibliaóra és minden más alkalmunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem hagyod, hogy eltávolodjunk tőled, nem hagyod, hogy eltávolodjunk a gyülekezettől, s hogy te keresed azokat, akik messzire mennének, vagy eltévednének, elkóborolnának. Köszönjük azt, Urunk, hogy te jó pásztor vagy. És Urunk, hadd tekintsünk imádságban a távolabb lévők felé is. Így imádkozunk evangélikus egyházunkért és annak gyülekezeteiért, a püspökökért, lelkészekért és vezetőkért. Így imádkozunk egyházmegyénkért, esperesünkért és az itt működő gyülekezetekért és intézményekért. Így imádkozunk városunk és országunk vezetőiért és más felekezetek szolgálóiért. Így imádkozunk, Urunk, a távoli testvérekért, a norvég testvérekért, akiket olyan sokszor hordozhattunk most ezekben a hetekben imádságunkban. Köszönjük neked azt, hogy minden vasárnap magyar és norvég gyülekezetek is elénk kerülhettek, és hogy így imádkozhatunk most azokért a gyülekezetekért, akiket mára kaptunk ima témaként. És olyan hálásak vagyunk neked azért, hogy minket is hordoznak mások. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a missziós szolgálatokat is te tartod meg, és hogy olyan sok áldást adsz azokon keresztül. Kérünk téged az előttünk álló hetekért, hétvégékért, az EKE, a Biatorbágyi Közössége, Gedeonos Társaság, vagy az MO által végzett szolgálatokért. És köszönjük azt, hogyha visszatekintünk, akkor az elmúlt hétvége áldásaiért is csak hálát adhatunk neked. Köszönjük neked, Urunk, hogy végül még békességért is hozzád kiálthatunk. Azért, hogy a mi szívünkben te adj békességet, akkor, amikor háborgunk valami miatt, vagy akkor, amikor a bűneink miatt ér minket jogosan a békétlenség. De köszönjük azt, hogy imádkozhatunk békességért a világ számára is. Kérünk, Urunk, hogy te add, hogy véget érhessen a háború, és hogy az emberek élete kiteljesedhessen úgy, ahogyan az neked tetsző. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy mindazt, ami a szívünkön van, összefoglalhatjuk az Úr Jézustól tanult imádságban. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Folytassuk a megkezdett énekünket.